23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A fogyasztók biztonsága érdekében országosan ellenőrzik a szórakoztatási célú berendezések és sporteszközök üzemeltetési körülményeit. A vizsgálat célja, hogy az akva kaland- és vidámparkokban, fesztiválokon, gyermektáborokban és szabadtéri rendezvényeken működtetett berendezések, valamint a mindenki számára hozzáférhető kültéri kondiparkok eszközei megfeleljenek a hatályos biztonsági és üzemeltetési előírásoknak, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Rámutattak, hogy vizsgálják többek között az előírt dokumentációk meglétét és érvényességét, a kötelező jelöléseket és figyelmeztetéseket, a berendezések szerkezeti kialakítását, stabilitását és üzemeltetési feltételeit. A jogszabályi előírások érvényesítése érdekében a hatóság indokolt esetben figyelmeztetést alkalmaz, kötelezést ír elő, illetve súlyos hiányosság esetén megtilthatja az adott eszköz használatát. Az idei ellenőrzés célja a jogkövető működés további erősítése, a feltárt hiányosságok számának csökkentése, valamint a megelőzés hangsúlyosabb érvényesítése. Regionális összevetésben nagyok a különbségek a nyaralópiacon. A Balatonnál idén átlagosan 800 ezer és 1,8 millió forint közötti négyzetméter árak a jellemzőek, a Velencei tónál a fajlagos árak átlagosan 650 ezer és 900 ezer forint között mozognak, a Tiszató környékén pedig már 350-500 ezer forintos négyzetméter áron is található ingatlan, közölte saját adatai alapján a Duna House. Hozzátették, hogy a Balaton térsége továbbra is a magyarországi nyaralópiac motorja. Az északi parton 1,2-1,8 millió forintos négyzetméter árak jellemzők, de a vízparti és panorámás ingatlanokat még magasabb áron kínálják. A déli parton 900 ezer és 1,3 millió forint között mozognak az árak, még a nyugati medencében 800 ezer, 1,2 millió forint közötti sáva jellemző. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cégvezető elemzőjét, aki elmondta, ebben a szegmensben idén nem az áremelkedés lesz a fő téma, hanem a nyaralók funkcionalitása. Egyre több vevő igénye, hogy az ingatlan egész évben, minden évszakban kényelmesen lakható legyen. A kormány kiemelten kezelte az aktív egészséges életet, az államtitkársághoz került a szabadidősport, és minden eddiginél több forrást biztosítottak az aktív élet és az aktív turizmus fejlesztésére, mondta az aktív Magyarországért felelős államtitkár. Révész Máriusz hozzátette, a magyar kormány hangsúlyosnak tartotta, hogy a legélhetőbb országok közé tartozzon Magyarország, ezért kapott kiemelt figyelmet a terület. Közlése szerint idén már több mint 16 milliárd forint a program költségvetése, a többletforrásból soha nem látott lehetőségek nyíltak a szabadidősportban. Hozzátette, a keret hatékony felhasználásához hosszú távú stratégiákat készítettek, elkészült a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia, a kerékpáros, a víziturisztikai és gyakorlatilag készen áll az aktív életmód stratégia is. Révész Máriusz rámutatott, óriási előrelépés történt a szabadidősport területén, nagyon sokan használják a futóköröket, bringaparkokat, jégpályákat. Az aktív egészséges élet ösztönzését az elkövetkező években is kiemelten fogják kezelni, és ennek rövid időn belül érzékelhető hatása lesz az egészségi állapotra, összegezte Révész Máriusz. Március 21-én rendezik meg a budapesti színházak éjszakáját, melynek keretében ismét megnyílnak a fővárosi színházak kapui a nézők előtt. Ezen a napon a közönség bejárhatja a főváros mintegy 50 társulatának és helyszínének tereit, a nagy ikonikus intézményektől egészen a független játszóhelyekig. A több mint 200 program idén is a csatlakozók ötleteire, kreatív szabadságára épül, így a közönség olyan produkciókon, műsorokon lehet majd jelen, amelyek máskor elérhetőek. Az esemény idei mottója a Válasz minket, játszunk együtt arra invitál, hogy a főváros eklektikus, vibráló színházi világa mellett tegyük le a voksunkat, és ezen az estén a színházat válasszuk. A tájékoztatás szerint a budapesti színházak éjszakája alkalmat teremt arra, hogy a nézők és alkotók, a különböző generációk, törzsközönség és a színházzal ismerkedők, valamint a közszínházak és a független társulatok világa találkozzanak és közösen éljenek át új színházi élményeket.
az időjárásról.
Szerdán az ország északkeleti felén napos, fátyolfelhős idő várható. Esőre nem kell számítani. Az északkeleti-keleti szelet élénk többfelé erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
What if the armies of the Lord picked up and dusted off their swords, vowed to set the captive free and not let Satan have one more? What if the church, for heaven's sake, finally stepped up to the plate, took a stand upon God's promise and storm hell's rusty? What if his people prayed? And those who bear his name would humbly seek his face, yeah, and turn from their wrong way. And what would happen if we prayed for those raised up to lead the way? Then maybe kids in school could pray and unborn children see light of day. What if the light that we pursue came from a hunger for the truth? What if the family turned to Jesus, stopped asking Oprah what to do? What if his people prayed?
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Második Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából gálaestet szerveznek Beregszászban.
Hagyományok háza, Rákóczi 350, a Szabadság fejedelme címmel egy programsorozatot indított az anyaországban és a határon túli területeken. Ez egy kulturális programsorozat, amelynek a zárása egy március 27-i gála műsor lesz, mindenhol ugyanabban az időben, hiszen aznap született.
Mező Áron, Európa és világbajnok erőemelő.
A 100 kilóknál még hál' Istennek nem kotyan meg a súly, belülről koncentrálni kell. Na ezek a súlyok, és mindig alázattal kell egyébként minden súlyt emelni, hisz gyakori nálunk, hogy kis súlyoknál sérülünk meg. Folyamatosan figyelni kell a légzésre, a technikára.
Ünnepi kis konferencia az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából.
Ez annyit jelent, hogy a Magyar Országgyűlésnek 1848 márciusában nincsen hatásköre Erdélyben. És ez rengeteg problémát fog okozni, főleg a forradalom első néhány hónapjában, hogy ezeket a törvényeket itt nem lehet alkalmazni olyan formában, ahogy Magyarországon alkalmazzák.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
A restless generation. We're turning over every stone, hoping to find salvation in a world that's left us cold. Can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home. To the skeptic, it might sound crazy to believe in a God who loves. In a world where our hearts are breaking and we're lost in the mess we've made, like a blinding light in the dead of night, it's the gospel that makes a way. Condition. It's the good news for us all. It's greater than religion. It's the power of the cross. So can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home.
Received us into His.
In my own life, it means forgiveness when I know I deserve the fall. It called me out of my darkness and carried me to the cross. In a moment, my eyes were open. In that moment, my heart was changed. Like a blinding light in the dead of night, it's the gospel. Away.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Hagyományok Háza hálózat Kárpátalja nagyszabású gála estel méltatja II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulóját. A program társszervezője a KMKS, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Egyetem, valamint a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. Az eseményen való részvétel a helyek korlátozott száma véget regisztrációhoz kötött. A program 16 órakor kezdődik a színházban, amelyen dr. Terék József és zenekara, a Kárpátalja Táncegyüttes, valamint Lemen Iván és bandája adnak koncertet. Erről bővebben Pál Katalint, a Hagyományok Háza hálózat Kárpátalja vezetőjét hallhatják.
Rákóczi 350 emlékév rengeteg programot jelent, és sok esetben a Kárpát-medencére különböző pontján is megvalósul a Hagyományok Háza hálózat koordinálásában. Mit kell tudni erről az emlékévről, milyen programok és milyen célkitűzések vannak e mögött?
Ugye ez az év a jubileumok éve, de ebből is kimagas hogy a II. Rákóczi Ferenc 350. születésnapja. A Hagyományok Háza, Rákóczi 350, a Szabadság fejedelme címmel egy programsorozatot indított az anyaországban és a határon túli területeken. Ez egy kulturális programsorozat, amelynek a zárása egy március 27-i gála műsor lesz, mindenhol ugyanabban az időben, hiszen aznap született. 19 magyarországi vármegye vesz részt a kulturális programsorozatban, ezen felül még 7 határon túli helyszín is lesz, Kassa, Marosvásárhely, Nagyvárad, Óbecse, Szatmár, Németi, Borsi, és hát így kapcsolódunk mi is ebbe a programba, Beregszász. Ugye a beregszászi programot a Hagyományok Háza hálózat szervezi, és hát a Hagyományok Házának az volt a célja, hogy a Rákóczi kort megidézve hagyományőrző foglalkozásokat, egésznapos rendezvényt tartsuk, akár kísérő programokat is a gála műsoron kívül. Így szervezzük mi is Kárpátalján, hiszen egésznapos program lesz a Bethlen Gábor gimnáziumban, Beregszászban, itt a kézműves foglalkozás, énektanítás, táncház, történelmi előadás, kézműves foglalkozáson a Rákóczi keresztszemes mintával ismerkednek majd a gyerekek, és a zárása pedig a 4 órát kezdődő gála műsor lesz, tehát a Kárpátaljai Magyar Drámai Színházban. Amit még hozzátennék, hogy a partnerünk ebben az egész gála műsorban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, és mivel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola most már egyetem, egész hetes Rákóczi programsorozattal készül, mint minden évben, ez a gála műsor lesz ennek az egész hétnek az a lezárása.
Egy nagyon színes programsorozatról beszélünk, már ki is emelt egy-egy partnert. Én viszont még szeretnék rákérdezni, mert egy óriási logikát igényel ennek a szervezése, lebonyolítása és maga a kitalálása. Milyen partnerekkel működnek még együtt a programsorozat megszervezésében és lebonyolításában?
Hát ugye a főszervező, a gála műsornak a főszervező az a Hagyományok Háza hálózat munkatársai, de a műsorban magában, hogy összeállítottuk, ugye részt vesznek anyaországi fellépők és kárpátaljaiak is. Ez így lesz most is, ugyanis dr. Terék József tárogató művészi zenekara vesz részt a műsorban. Ő bemutatja a tárogatót, mint hungarikum hangszert. Azon kívül, mivel tudjuk nagyon jól, hogy Rákóczinak hűséges alattvalai voltak a kárpátai ruszinok, így meghívtunk egy kárpátai ruszin zenekart is, Tarac közül Lemen Ivánt és zenekarát, valamint részt vesz a Kárpátalja Táncegyüttes, és hát vendégeink is lesznek, amit még egyelőre nem szeretnék így elárulni, az majd úgy is kiderül. Természetesen azok az iskolák, a Bethlen Gimnázium, Beregszászi, akikkel már nem csak most működünk együtt, hanem egész évben vannak rendszeres kézműves foglalkozásaink, ők is nagyon nyitottak voltak erre a délutáni programra, sőt, másnap 28-án, még az általam ennek én a Tiszán népdalénéklési versenyt is ehhez a programhoz kapcsoljuk, amit a pedagógus Kárpátai Magyar Pedagógus Szövetséggel együtt szervezünk.
Beszéltünk a Hagyományok Háza hálózat kárpátaljai tevékenységéről, folyamatosan zajlik a kárpátaljai közösségeknek a ápolása, mozgósítása. hatása, és vannak olyan programok, amiket érdemes kiemlítenünk, mert egyre több versenyen, országos, nemzetközi versenyen látjuk a kárpátaljai néptáncosainkat, zenekarjainkat, és akár a himzéstől kezdve egészen a különböző folk hagyományokat polú szintekig. Ezekről számoljunk be, milyen eredményeket tudhatunk magunknak.
Hát ugye most hétvégén éppen szombaton 14-én lesz a szokásos, a már több éve szervezett hangszeroktatói és népdaloktatói képzés. Aztán elmúlt hétvégén a kárpátaljai himzők, viseletvarrók komoly eredményeket értek el, bár ez nem mind a mi érdemünk, mert a himzők ugye a Népfőiskola Egyesület részéről képviselték a kárpátaljaiakat Békés Csabán, és úgy tudom, hogy harmadik helyezést értek el, ez nagyon szép eredmény. Ezen a hétvégén viszont Miskolcon volt egy pályázat, ahol be lehetett adni pályamunkákat, és itt két viseletvarónk lett díjazott. Az egyik egy viskén varónő, Igyártó Ilona, aki a nagydobronyi mennyasszonyi ruhát készítette el, és Lőrin Zsuzsanna, aki a nagydobronyi gyászruhát. Úgyhogy zajlanak az események, sőt, még hogyha visszatérek a múlt hétre, ugye a Rezeda Néptánc Együttes egy nagyon méltó helyszínen lépett fel. Ők képviselték Kárpátalját az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület országos antológiáján. Ugye az antológiát egyszer egy évben szervezik meg, és oda a legjobb, tehát zsűrizett együttesek kerülnek be Magyarországról és határon túlról. Kárpátalját ők képviselték, ott voltam, nagyon megható volt a műsorukban részt vett Ferenci Attila kárpátaljai színművész is, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a szakmától is, meg Enikőjék is.
Alapjába véve kiket, milyen korosztály szeretnének elsősorban megszólítani ezekkel a színes programokkal? Hogyan tudják tulajdonképpen megszólítani a kárpáti magyar közösségeket ezekkel az eseményekkel?
Nálunk nincs korhatár, mert a legkisebbektől ugye mi jelen vagyunk az óvodákba is, a hagyományosan is az óvodába programunkkal, és hát felső korhatár sincs, mert úgy a viseletvarró képzéseinken, mint a kézműves képzéseinken a 30-tól 60-ig, sőt még attól idősebbek is vannak, akik részt vesznek, úgyhogy bárki, aki érdeklődik, és a népművészet iránt, mi nyitottak vagyunk, és hát az a célunk, hogy a népművészeti ágak fejlődjenek Kárpátalján, úgy az oktatás, mint a kézművesség, mint a néptánc, tehát mi mindenkinek segítünk, aki ezt megigényli.
Érdeklődés mennyire csökkent az elmúlt években? Azt látjuk, hogy akár a tábort nézzük, akár a különböző szinteken nézzük a gyerekek létszámát, akkor nagyon jó eredménnyel lehet büszkélkedni még most is.
Igen, mi nem tapasztaljuk azt, hogy visszaesés lenne, sőt, mi fejlődést látunk minden területen. A táborban is egyre több gyerek van, ugye az idén már 30. tábort szervezünk, Sátoraljaújhelyen még mindig egyelőre, már 5. éve, de azon felül, ami a kárpátaljai táborunkon kívül, amit már 30 éve szervezünk, azon vannak kívül vannak Kárpátalján megszervezett táborok is, tehát mi az érdeklődést látjuk, és a fejlődés is nagy, és az, hogy a pedagógusok is érdeklődnek a képzések iránt, ez meglátszik. Éppen most nézem át által mindig én a Tiszán népdalénklenési verseny anyagát, és hát egyre jobban felkészült gyerekek, alaposan átgondolt produkciók, tehát még nehéz is választani, hogy ki az, akit tovább juttatunk a döntőbe.
Említett, hogy komoly fejlődés te látnak a különböző területeken. Milyen típusú fejlődéseket látnak ezeken a területeken, és hogyan változtak egyáltalán az igények?
Hát ugye mi azért mindig a szakmaiságra élezzük ki a programjainkat. Tehát az, hogy sokan vagyunk, nagyon jó, de azért arra is oda kell figyelni, hogy azért szakmailag is rendben legyenek ezek a dolgok. Hogyha egy ilyen együttes, mint az Enikőék Rezeda táncegyüttesét elhívnak egy ilyen rangos rendezvényre, az nem véletlen. Tehát ott abban a műhelyben alapos munka folyik, és nem csak a néptáncra figyelnek oda, hanem hogy milyen szokásanyagot tesznek a színpadra, milyen a zenei kíséret, milyen a viselet, tehát nálunk mindig a szakmaiság az első. Annak persze örülni kell, hogy nagyon sok gyerek van, és hogy ebbe látnak egy kapaszkodót a magyar ajkú gyerekek, meg a pedagógusok is, hogy ez talán segíti őket túllendülni most ezen a nehéz helyzeten.
Az elmúlt percekben Pál Katalint, a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja vezetőjét hallhatták.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A 6 gyermekes református lelkész család legifjabb tagja Mező Áron különleges pályát választott magának. A jászberényi fiatal Európa és világbajnok erőemelő, nem mellesleg pedig korosztályának világrekordere. Sikerei kulcsának a rengeteg edzés mellett a családi összetartást és hitét tartja. A sportolóhoz felkészülés közben látogatott el Kolysza Péter.
Első széria. Jó, mennyibe kezdjünk majd? 100 kilóval. Teszed a másikod?
Persze.
Még egy húszas. Jó. Az edzés első fele következik, gugolással kezdünk. Fölmegyünk majd 140-re. Kezdhetjük az első kört, jó?
Rendben.
Ez az Áron. Szép légzésed, nagyon jó. Vissza. Jó. Kész.
Mező Áron úgy emelgeti a több mint 100 kilós súlyzót, mint más otthon a kézi súlyzókat. Kívülről úgy tűnik, hogy meg sem kottyan neked, ez így van?
A 100 kilóknál még hál' Istennek nem kottyan meg a súly, belülről koncentrálni kell. Ezek a súlyok, és mindig alázattal kell egyébként minden súlyt emelni, hisz gyakori nálunk, hogy kis súlyoknál sérülünk meg. Folyamatosan figyelni kell a légzésre, a technikára.
Milyen versenyszámokból áll az erőemelés?
3 versenyszámból áll, van benne egy fekvőnyomás, egy kukolás és egy felhúzás. Én 2014-ben kezdtem el a versenyzést a súlyemelésben, erőemelésben. Később látták bennem a tehetséget. Egyik edzőm mondta, hogy figyelj Áron, menjünk el versenyezni, mert ez átlagon felül jön, amit te teljesítesz. Így mentem az első országos bajnokságomra, amivel 35 kilóval vertem a második helyezettet. Meghozta a kedvemet a további versenyzéshez, ezt követően történt egy magyar bajnokság, amin szintén első helyezett lettem, így kvalifikálni tudtam egyébként abba az évbe a szerbiai világbajnokságra. 3 aranyéremmel tudtam hazajönni a szerbiai világbajnokságon.
Most abban az edzőteremben beszélgetünk, ahol a felkészülések zajlanak. Mennyit kell készülni egy világbajnoknak és egy világrekordernek?
Nekem elegendő 6 edzés egy héten, rendszeresen felépített napnak kell lennie. Szigorúan pontosan be kell tartani az étkezéseket, reggel korán 7 órakor reggeli, akkor van egy 10 óra uzsonna, ebéd, vacsora, szóval figyelni kell az étkezésekre, főképp az alvásra, az a regenerációnk.
Más egy erőemelő fiatal élete, mint egy átlagos fiatalé?
Hát teljesen más.
Lemondással is jár?
Hát rengeteggel. De ezek a lemondások egyébként megtérülnek. Mindenek van egy ára.
Melyik az az eredmény, amelyikre a legbüszkébb vagy?
A szerbiai világbajnokságból a világrekordot sikerült elérnem. Akkor 17 éves voltam, még azt a világrekordot nem sikerült megdönteniük.
De akkor második gyakorlat következik, Áron, felhúzás. Jó, 60 kilóval melegítünk, utána felmegyünk majd egészen 300 kilóig. Csípőt feszíted, figyelsz az egyenes hátra. Azaz légzésre is figyelsz, nagyon szép. Szép. Vágjuk föl, nagyon jó. Másfél perc pihárom, és akkor megyünk tovább, jó?
Áron egyik edzője, Borosznok Bence adja az instrukciókat a versenyzőnek.
Áron nagyon motivált, ambiciózus, céltudatos, nagyon kiegészítjük egymást. Elég régóta dolgozunk már együtt, körülbelül 5-6 éve.
Az erőemelés az egyéni sport. A felkészülésben mégis fontos a csapatmunka?
Úgy gondolom, hogy igen, minden egyéni sportban van valamilyen szinten csapatmunka is. Nyilván Áron majd egyedül fogja a súlyt felemelni, de egyébként a háttérbe folyó munkálatok ugyanolyan fontosak szerintem itt is, mint bármely más sportban, úgyhogy abszolút igen. Több aspektusa van egy ilyen felkészülésnek, nyilván fizikai oldalról fel kell készülni, ez a legfontosabb. De van mentális része is, hogy ne blokkoljunk le versenyhelyzetbe, és hogy meg tudjon birkózni az ott rá helyeződő nyomással.
Edzőként mit gondolsz, a kudarcok vagy a sikerek formálják inkább az embert?
Mind a kettő, nyilván. Talán a kudarcok egy kicsit jobban hatással vannak az ember lelkére, meg további teljesítményére. Viszont nagyon fontos, hogy utána ott az ne törje meg a versenyzőt, hanem inkább erőt merítsen belőle is, motiváltabbá tegye a továbbiakban.
Ebben is tud segíteni az edző?
Abszolút, szerintem az edző egyik fő feladata az, hogy mentálisan is ott legyen egyfajta lelki támaszként a versenyzőnek. Úgyhogy válaszom igen, egyértelmű, ez is egy edző feladata.
Igaz, hogy azt mondják, hogy a kudarcokból tud építkezni az ember, viszont a nekem sokat számított az, hogy valamiben nagyon jó vagyok. És ez vitt engem előre.
Miért lesz egy lelkész gyerekből erőemelő?
Azért kezdtem el, mert összesen 6-an vagyunk testvérek. Ebből 4 bátyám van, 1 nővére. Én vagyok a legkisebb, én vagyok a legfiatalabb köztük. Mint minden testvérek között van egyébként egy fajta rivalizálás. Én ugyanígy voltam egyébként a bátyáimmal, mindig az motivált, hogy többet nyomjak ki náluk fekve például, vagy pedig többet kukoljak náluk. Ez egy idő után sikerült, egyfajta motiváció volt bennem, illetve jó érzéssel töltött el, hogy erősebb vagyok, mint az összes többi ember.
Ilyen versenyző típus vagy? Mindig le akarsz győzni másokat?
Hát igen, igen.
És ez honnan ered?
Hát ez egy jó kérdés. Inkább ez egy belülről készítés, hogy én akarok lenni a legjobb.
Mi kell ahhoz, hogy a legjobb legyél?
Sokat kell edzeni, oda kell figyelni a táplálkozásra, és sokat kell aludni.
A hit az fontos-e a versenyben, fontos-e a felkészülésben?
Azt kell mondjam, a legfontosabb, hisz ugye megtanított az alázatra, erőt ad benne, és a kitartásban rengeteget számít. Hisz már volt olyan, hogy fel akartam adni, és kértem az urat, hogy segítsen, hogy valójában mi az én utam. Ebből egyébként rengeteget segített, mert utána még 2 versenyre el tudtam menni abban az évben, mert sérülésem volt, és az a 2 versenyen is még aranyérmet tudtam hazahozni, ezáltal ebből nagyon sokat segített, meg erőt tudtam meríteni belőle.
Ez ad neked erőt a mindennapi felkészüléshez is?
Még az embernek rengeteg problémája is akad, mindig valakihez tud fordulni, Istenhez, és tőle tud mindig segítséget, illetve útmutatást kérni.
Fordítva is igaz, a sport is formálta a hitedet?
Igen, formáltam. Ez a súlyemelés nem túl sok hívő embert vonz maga köré, viszont rengeteg olyan bizonyságtételt tudtam tenni, ami más embereknek is egyébként a hitéletét tudta picivel jobbá tenni.
Mit gondolsz, mi a sikered kulcsa?
Talán az, hogy sokan imádkoznak értem. Vagy pedig az, hogy én is imádkozok azért, hogy mindig jól sikerüljön a verseny. Hisz, hogyha Istennel egyensúlyban vagyok, akkor az teljesen kihat egyébként ugye a munkámra, kihat a súlyemelésemre például, akkor sokkal tisztában látok egyébként, sokkal alázatosabban megyek a súlynak. Hogyha csak a testi egyensúly lenne meg, akkor nem is tudnék úgy koncentrálni.
Jó, akkor zárjuk az edzéstáron fekvenyomással, föl mint 160-ig, és akkor abba kellene 4 szériát csinálnunk, 10-es ismétléssel, jó? Szépen kinyújt, leenged, azaz. Nagyon szép.
Eljöttünk a Jászberényi Református parókiára, Mező Istvánné Ildikóval és férjével, Mező István lelkipásztorral beszélgetünk. Mit szóltak ahhoz, amikor Áron előállt ezzel az ötlettel, hogy ő erőemelő szeretne lenni?
Úgy adódott, hogy abban a gyülekezetben, ahol szolgáltunk, volt egy kedves házaspár, akik felajánlották, hogy van egy konditermük a lakásban, és hogy pozitív, hasznos időtöltés miatt szívesen látnák a fiúkat. És Áron élt a lehetőséggel, és egyre inkább az látszott, hogy ez nem csak egy hobbi, hanem egy adottság, ami már egyébként kisgyermekkorában is kitűnt, mivel ő a legfiatalabb, de ő volt a legerősebb. Lett belőle egy világbajnok.
Istennek sokféle ajándékai vannak, testi és lelki ajándékok, és mi is megtapasztaltuk ezt, hogy a családunkban, a gyerekek között mennyi mindennel megáldotta őket.
A család az tud-e támaszt lenni Áron felkészülésében?
Nagyon fontos az imádság, az ima háttér az utolsó versenyén. Valahogy úgy éreztem, hogy most nagyon kell imádkozni Áronért. Aztán később kiderült, hogy volt egy sérülés, amiből lehetett volna halál is. Tehát ez a sport nem veszélytelen sport.
Féltik?
Hát igen, szépek az eredmények, de meg is kell elégedni egy bizonyos szinttel.
Van nekünk egy keresztény értékrendünk, ugye Jézus Krisztus követésében, hogy mit szólna hozzá Jézus, mi az, ami Jézusnak tetszik, mi az, aminek Jézus örülne, és ez tulajdonképpen nem csak a testi, hanem a lelki vonatkozásban is igaz.
Az fontos, hogy Istennek tetsző legyen a versenyzés, ha győzünk, akkor is hálát adunk, és ha nem, akkor is, mert Istennek nem csak a győzelmekkel, hanem sokkal inkább a vereségekkel van fontos üzenete és tanítása, és azt is el kell fogadni, hogyha nem mi vagyunk a csúcson. Tehát ez sok mindenre megtanít, de én annak örültem mindig, hogy Áron a fényképekről is úgy tekintett, hogy egy alázat volt benne, és nem kérkedés. Ez mindig örömmel töltött el, hogy tudja, hogy nem tőle való ez a képesség, sokat tett érte, de nem tőle való, és ezért neki tudnia kell hálát adni.
Az elmúlt percekben Mező Áronnal, Európa és világbajnok erőemelővel beszélgettünk.
Among the shadows, you wiped my tears away, and I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I've prayed prayers to heaven from my lowest place, and I have held your blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains, I will bow my life to the one who set me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. Your God of the my dreams get broken, in you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hands. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking,
történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetem magyar tagozata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett ünnepi kis konferenciát 1848-1848. Kutatók az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc történetéről címmel március 13-án. Az esemény előtt dr. Horváth Csaba kolozsvári történésszel, könyvtárossal beszélgettünk az előadása kapcsán. Összeállításunk második részében pedig a március 15-i kolozsvári felvonulás előtt arról kérdeztük az embereket, hogy ismerik-e a kolozsvári nemzetőrség történetét, és mit jelent számukra ez a nap. Riporter Ungvári Szende.
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A politikai önrendelkezés, a polgári átalakulás és a nemzeti függetlenség kérdései kerültek a középpontba. A forradalmi hullám a történelmi Magyarország számos városát elérte, köztük Kolozsvárt is. A változások Erdélyben is felgyorsították a reform folyamatokat, és napirendre került a polgári jogegyenlőség kérdése. Bár a szabadságharc 1849-ben vereséggel zárult, az események hosszú távon jelentős hatást gyakoroltak a magyar társadalomra és a politikai gondolkodásra. A korszak máig a nemzeti emlékezet fontos része, és a modern magyar államiság egyik alapvető történelmi hivatkozási pontja. Az 1848-49-es eseményekre emlékezve március 13-án kis konferenciát szervezett a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozata. A rendezvényen történészek és kutatók rövid előadásokkal mutatták be legújabb kutatási eredményeiket az erdélyi történésektől a forradalom kulturális és zenei emlékezetéig. A műsorban a BBTL református tanárképző és zeneművészeti kar népzeneműhelyének oktatói és diákjai is felléptek. A rendezvény előtt dr. Horváth Csaba történésszel, könyvtárossal beszélgettünk az 1848-as kolozsvári nemzetőrség megalakulásáról.
Hogyan kapcsolódik a kolozsvári nemzetőrség története az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeihez?
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egy vízválasztó a magyar történelemben. A nemzetőrség az egyik intézmény volt, amelyet ez a forradalom hozott létre, amelyet bevezettek vármegyei, illetve települési szinten is. Tulajdonképpen egy ilyen polgárkatonaságot próbáltak létrehozni, amelynek az a lényege, hogy egyszerre állampolgári kötelezettségeket ad a tagoknak kötelezés alapon, illetve jogokat is biztosít hozzá.
Hogyan indult el konkrétan a szervezés a nemzetőrségnek itt Kolozsváron, és kik voltak a főbb szervezői és vezetői?
Mielőtt ebbe belevágnék, egy aprócska megjegyzést tennék. Ugye ez egy magyarországi törvény volt. Na most, a Magyar Királyság ekkoriban különálló terület az Erdély Nagyfejedelemségtől Bécs két külön tartományként kezeli őket. Ez annyit jelent, hogy a Magyar Országgyűlésnek 1848 márciusában nincsen hatásköre Erdélyben. És ez rengeteg problémát fog okozni, főleg a forradalom első néhány hónapjában, hogy ezeket a törvényeket itt nem lehet alkalmazni olyan formában, ahogy Magyarországon alkalmazzák. Tulajdonképpen maga az ötlet már március 21-én megjelent, ugyanis ekkor tör ki Kolozsváron forradalom, a kolozsvári városi tanács összeül, és az egyik köztiszteletben álló polgár, név szerint Méhes Sámuel, akinek az élete egy külön előadást megérdemelne egyébként. Ő javasol három programpontot, amit sürgősen meg kéne oldani. Próbál egy medert benderbe terelni a forradalmi hevületet, és ezek között a második pont az a nemzetőrség. Ő polgári őrsereként fogalmaz, de tulajdonképpen ugyanaz, tehát a nemzetőrség megalapítását ő javasolja. De elég hamar, 6 nap alatt, március 27-ére össze is állítanak egy szabályzatot, azt fel is terjesztik, és utána megkezdődik a szervezés. Itt tulajdonképpen kolozsvári polgárokat ugye köteleznek ilyen szempontból, összesen 1848 nyarára pedig 12 század áll elő, 10 gyalogos, egy lovas és egy vadász század. Ez körülbelül olyan 1500 kötője 2000 ember számlál. A számokkal még kicsit bajokban vagyunk, mert hogy nagyon úgy néz ki, hogy egy része a nemzetőrségre összeírtaknak, vagy nem kapott fegyvert, vagy nem volt hajlandó szolgálatot teljesíteni. Tehát elég sokan nem veszik ki a részüket a nemzetőrségből, ez a korbeli sajtóban is megjelenik.
Pontosan milyen feladatokat láttak el a nemzetőrségben?
A nemzetőrséget elsősorban rendfenntartásra hozták létre. Tehát ez inkább egy utcai járőrözésre, tüntetések, utcai megmozdulások biztosítására volt hivatott válaszolni. Katonai erőként is felhasználják őket. A kolozsváriakat nem, de a magyarországiakat viszont igen, 48 nyarán. Na, ebből rengeteg probléma származott, mert hogy váltásokban vitték őket le a délvidékre, ahol a szerb felkelés megindult, és rengeteg probléma volt a fegyelemmel, illetve azzal, hogy egyszerűen ez inkább egy rendvédelmi szervezet volt. Nem hiába alakul meg később meg a honvédség, ami aztán majd tényleg egy katonai erőként, ahogy tetszik, a magyar forradalmi hadseregként tevékenykedik. Ők rendfenntartókként voltak eredetileg elképzelve.
Ön szerint mennyire él ma a köztudatban Kolozsváron az 1848-as nemzetőrség emléke?
Ez egy nehéz kérdés történészektől általában. Én azt szoktam mondani, hogy ezekről a témákról mindig érdemes beszélni, alapvetően nem csak kerekévfordulókon, hanem mindig, amikor sor kerül az ilyenfajta témákra, az ilyenfajta alkalmakra, beszéljünk ezekről a témákról minél többet.
Március 15-én a megemlékezésen résztvevőket arról kérdeztük, hogy hallottak-e a kolozsvári nemzetőrségről, és mit jelent számukra március 15-e.
Hallottál már az 1848-as kolozsvári nemzetőrségről?
Hogy őszinte legyek, nem hallottam, azt tudom, hogy országszerte, vagyis akkori Magyarország szerte megalakultak a különböző nemzetőrségek, amelyeknek rendvédelmi feladatuk volt, ha jól tudom, ha bár hiányosak az ismereteim, de külön a kolozsváriról sajnos nem hallottam.
Nem, még nem hallottam róla.
Igen, persze. Részletesebb infokat még eddig nem, de valóban már találkoztam magával a fogalommal.
Számodra mit jelent március 15-e?
A kedvenc magyar ünnepem, ha mondhatom így, és szerintem ez is a legszebb magyar ünnep, mert hogy ez volt a csúcspontja a magyar nemzeti formálódásnak, hiszen úgy tudjuk, hogy a mai modern magyar nemzet az egy hosszú folyamaton keresztül formálódott, és mind a mai napig is alakulóban van, de hogy akkor már kiterjedtek a magyar nemzetnek szimbólumai az ország jelentős részére. Tudjuk, hogy még azelőtt a reformkor előtt magyarnak számított igazából tulajdonképpen a nemesség, a többieket nemtelennek mondták. Ez mindez annak volt köszönhető szerintem, hogy a 12 pontba belefoglalták, és már kialakult, gondolom, egy társadalmi konszenzus, hogy akkor nem csak az a magyar, akinek kék a vére, hanem az, aki annak vallja magát, a magyar kulturális közösséghez tartozónak tartja magát, és a 12 pont az olvasva, főleg most felnőtt fejjel, gyerekkorban nem értettem, de most végigfutva ezeket elmondhatom, hogy szerintem a mai magyar közösségnek az alapjait rakták le ezáltal, legalábbis egy részét, hiszen olyasmiket olvashatunk ezeket bújva, mint hogy sajtószabadság, felelős minisztérium, évenkénti országgyűlés, törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben, ez egy eléggé alapvető emberjog is ráadásul, közös teherviselés, úrbéri viszonyok megszüntetése, esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. Szerintem ezek mind nagyon fontos dolgok, ma is nagyon modernnek hatnak, szerintem ezek nagyon sérülékenyek, úgyhogy vigyáznunk kell rájuk napjainkban is, ez a mi felelősségünk.
Számomra március 15 egy olyan nap, egy olyan ünnep, amikor büszkén felvállalhatom a magyarságomat, még itt Romániában is, és ahol látom azt, hogy olyan emberekkel vagyok, akikkel összetartozom.
Az összes magyaroknak az ünnepét.
Szabadságot.
Maga az, hogy megerősödjön bennem a gyökerem iránti elhatározottság, maga az, hogy nemzeti szeretet. Ugye nyilván az őseinknek köszönhetjük azt, hogy most itt vagyunk, hogy most szabadok vagyunk. Megvan a szabadságunk, kivívták értünk nekünk, úgyhogy számomra ez a legkevesebb, hogy legalább március 15-én megteszem azt, hogy kijövök, felvonulok, és megünneplem, és lerúgom a tiszteletemet előttük, és az emlékük előtt.
Az elmúlt percekben Ungvári Szendő összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan.
Határtalan.
A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
Down the road where all the prodigals have walked.
Innen és Tiszán túl.
Cannot feel I don't mind to die, just as long as I'm hidden in you. If I could just sit with you, if you could just hold me, nothing can touch me, though I'm wounded, though I've died. If I could just sit with you, I need you to hold me moment by moment till forever passes by. If I could just sit with you, if you could just hold me, nothing can touch me, though I'm wounded, though I've died. If I could just sit with you, I'd need you to hold me moment by moment till forever passes by. My moment till forever passes by. Moment by moment till.